Azon éjszaka megjelent az Isten Salamonnak, és mondta néki, kérj, amit akarsz, hogy adjak néked. És mondta Salamon az Istennek, te nagy irgalmasságot cselekedtél az én atyámmal, Dáviddal, és ő helyette engemet királlyá tettél. Most, ó Uram Isten, legyen állandó a te beszéded, melyet szólottál az én atyámnak, Dávidnak, mert te választottál engem királlyá e nép felett, mely oly sok, mint a földnek pora. Most azért adj nékem bölcsességet és tudomány, hogy a te néped előtt mind ki, mind bemelsek, mert vajon kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet. Akkor mondta az Isten Salamonnak, mint hogy ez volt a te szívedben, és nem kértél tőlem gazdagságot, kincset és tisztességet, avagy a téged gyűlölőknek lelkét, sem hosszú életet magadnak nem kértél, hanem kértél magadnak bölcsességet és tudományt, hogy kormányozhasd az én népemet, amely felett királlyá tettelek téged, a bölcsességet és a tudományt megadom neked, sőt gazdagságot, kincset és tisztességet is olyat adok néked, amelyhez hasonló nem volt sem az előtted, sem az utánad való királyoknak. Eddig olvassuk a szent ígét, tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, ha már Jákob megemlítette a hajléktalanokat, hadd idézzek fel egy emlékemet, amikor egy alkalommal áhítatot tartottam a Dankó utcában a hajléktalanoknak, és az evangéliumi szakasz volt a textusunk, az alapigénk, amelyben Jézus meggyógyítja a vakon született embert, aki úgy kerül vele kapcsolatba, hogy kiáltozik, hogy könyörüljön rajta az Úr, és amikor Jézus oda megy, akkor nem lát neki azonnal, mint egy első segély nyújtva a gyógyításnak, hanem megkérdezi tőle, hogy mit akarsz, hogy cselekedje. És akkor itt megálltam, és megkérdeztem a jelenlévőktől, hogy mi a jó válasz erre a kérdésre. És rögtön mondani kezdték, hogy persze a gyógyulás, hisz látszik, hogy mire van ennek az embernek a szüksége. És azt mondtam nekik akkor, hogy de most gondoljuk csak el, hogy rendben van, meggyógyítja az Úr, de innentől kezdve a kis, nem tudom, hogy hívták őt, mondjuk Fineásnak, vagy Pinkásznak, kis Pinkásznak azt mondják, hogy hát most már meggyógyult a szemed, ne üldögélj itt az országút szélén, ne kolduljál, hanem tessék fölvenni a kapát, kimenni dolgozni a földekre, és ha ő ezen meghökkent volna, és elkezdte volna magyarázni, de hát nem tudjátok, hogy én vagyok Pinkász, a vak, aki eddig is itt ült az út szélén, és várta, hogy segítsenek neki, akkor azt mondják, hogy Pinkászka, ennek vége, neked most már megnyílt a szemed, tessék szépen a lábadra állni, és gondoskodni önmagadról. És akkor ugye elbizonytalanodott a jelenlévők társasága, hogy vajon Jézus kérdésére, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled, nem biztos, hogy az a gyors válasz, hogy azt akarom, hogy lássak. Sajnos nagyon sok olyan szegény ember van, aki megpróbál a hiányaival, betegségével segítséget kérni, és sosem ítélem el őket. Vannak borzasztó dolgok is köztük, van, aki szándékosan nyit sebet kezén, lábán, hogy ezzel szánalmat érjen el, kapjon valamit, kér valamit, nem rendkívüli dolgokat. Borzasztó dolog ez, szóval nem olyan egyszerű, hogyha egyszer van egy nagy lehetőségünk arra, hogy kérjünk valamit, akkor mit is kérjünk. Ki ne idézné fel magában a kedves meséinket, amelyek erről szólnak, hogy a kis aranyhal, vagy valami egyéb élőlény egyszer csak valamiért cserébe, jótett helyébe fölkínálja, hogy a jótékonykodó kiválhat tőle hármat. És nagyon kedvesen szólnak ezek a mesék arról, hogy hogy szoktuk elpuskázni ezeket a válaszokat. Nos, nem csak a szegény hajléktalanok, vagy a mesebeli figurák találkoznak életükben ezzel a nagy kérdéssel, hogy mit kívánhatnának, hogyha erre lehetőségük volna. Isten maga mondja azt, hogy kérj, kérj. Nem szégyen kérni, nem kell abból kiindulni, hogy mindenünk megvan. Bizonyos dolgok igen, és itt szoktuk elrontani Jézus szerint először a kérésnek a lehetőségét. Mert olyasmit kérünk, amit Isten minden kérés nélkül ad. Most nem kezdhetünk el azért kérni, vagy nevetségessé válnánk, ha azért imádkoznánk, hogy süssön ki a nap. Mert látjuk, hogy Isten felhozta az ő napját, vagy egyszer említettem, hogy errefelé van kelet, ugye erre van tájolva a templom, és ha valakinek az jutna eszébe, megnézve persze a naptárat, hogy ennek mi a pontos időpontja, hogy kiáll ide, és feltéve, hogy nincs borús idő, elkezdeni mondani, hogy kelj fel nap, és azt élné át, hogy a nap azért kell fel, mert ő szólította erre fel. Most Jézus azt mondja, hogy ilyen nevetségesség válik az az ember, aki Istent azzal zaklatja, hogy adja meg a szükségesnél is valamivel többet, mert erről van itt szó. A telhetetlenségünkben szoktuk őt zaklatni, és nem elég nekünk a mindennapi kenyér, amiről még a puszta sanyarú körülményei között is az Úr gondoskodott, vagy valami olyan extra dolgot kívánunk, ami a mi szórakozásunkat, örömünket szolgálná. Én édes Sári unokám, aki most egy lovacskás képet adott nekem, hogy ezzel jobbulást kívánjon számomra, ott Szovátán a múlt héten a focistáknak az orvosa volt. Ő volt a doktor néni, és sikerült meghallani, amikor egy ilyen imát mondott, Istenem add, hogy Muki elessen. És ezt azért kérte, hogy neki legyen oka arra, hogy Mukit gyógyítsa, sport közben hadd essen el Muki, hogy ő gyakorolhassa a doktornén is képességeit. Vajon nem vagyunk-e ilyen gyerekek akkor, amikor Isten azt mondja, hogy próbáld meg meghatározni, hogy mi lenne életednek az az eseménye, amely közben átélnéd, hogy a helyeden vagy, azt teszed, azt gyakorlod, ami a te egyedi történetedhez tartozik. Ha elengednéd, hogy másoknak mennyit, mit adott Isten. Akinek nincs hallása, az kicsit irigykedik azokra, akik jó fület és jó torkot kaptak az Úrtól. De a botfülűeknek is van különleges szerepük ebben a világban. Nem ez az erényük, hogy ők botfülűek, ez igaz. De más dolgokban pedig igenis megállja őket az Úr. Szegény Beethoven el is veszítette a hallását, kicsit zavarta is mindig a zenekart és a kórust, hogy egészen más fekvésben dúdolt közben, míg vezényelt. De nem mondhatjuk azt, hogy az ő élete egy elfuserált élet, vagy értelmetlen élet lett volna. Szóval kérj valamit, és mondom, próbáld meg meghatározni, végig gondolni, mit akarsz, hogy az Úr cselekedjen. És itt megint tisztázunk még egy dolgot, én nem értek egyet azokkal az új protestáns hívőkkel, akik azt gondolják, hogy nekünk kell Isten szent lelkét irányítani, mert az Úrnak végtelen hatalma van, de tanácstalan azzal kapcsolatban, hogy mit is tegyen. Vannak példák, kicsit komikus példák, amikben valaki hosszú időn át imádkozott egy bicikliért, és rádöbbent, hogy azért nem kapja meg az Úrtól, mert nem tudta elmondani a biciklinek a márkáját, és azt, hogy hány sebességes legyen ez a kerékpár. És amikor végre bemondta, akkor Isten meghallgatta az imádságát. Egyes rosszmájú hívők szerint annyiszor mondta el ezt hívő testvérek között, hogy valaki megszánta, és azt mondta, hogy vegyünk már neki egy biciklit. Hát Isten embereken keresztül hallgatja meg sokszor az imáinkat, de nem erre gondolt, amikor ennek a vezetőnek a lehetőséget felkínálta, hogy kérjen valamit. És akkor Kicsit megállhatunk amellett a gondolat mellett, hogy vezetőink mit kérnek az Istentől, vagy mi az, amire azt mondják, hogy Istené legyen egyedül a dicsőség, és azt feltételezik, hogy Istentől kaptak valamit. De talán az az ige jobban illik rájuk, hogy megadta nekik szívük kívánságait, és ösztövérséget bocsátott a lelkükre. Még az ő választott népéről is mond ilyet az Úr. Mert mi az, ami eszünkbe jut? Korlátlan hatalom, korlátlan lehetőség arra, hogy bármit elvegyenek, amit megkívánnak. És az a fajta arrogancia, amellyel népek között is az akaratukat minden vita nélkül keresztül akarják erőltetni, és azt gondolják, hogy a szolidaritás egyirányú, sőt, mindenki másban a haszonleső módon a lehetőséget látják, hogy az ő hatalmukat támogassák, és nem akarják alávetni magukat Isten igéje kritikájának, és nem akarják az Úrnak az igazságait követni. De most itt találkozunk valakivel, akiről azt halljuk, ezt őrizte meg az utókor, hogy az ő bölcsessége meghaladta másoknak a bölcsességét. Szóval a gyűjteményében találunk ilyet is, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme. Vagy a Prédikátor könyve, ami egy nagyon kiábrándult könyv, de a végkicsengése mégis az, hogy ha Istent kihagyjuk az életnek az eseményeiből, a lehetőségeiből, akkor még a gazdagságnak, még a jólétnek, még a szórakozásnak sincs igazán értelme. Egy ilyen emberrel van most dolgunk, aki uralkodásának a kezdetén az első fontos eseményt, döntést abban látta, hogy menjen el Gibeonba, ismerjük ezt a helyet, a gibeoniták voltak azok, akik a honfoglaló izraeliták éberségét kicsit kijátszva egy paktumot kötöttek velük, de itt állították fel a pusztai vándorlás templomsátrát, és ugyan Dávid fölvitette a frigyládát Jeruzsálembe, de ott maradt a sátor, és ott maradt a nagy rézoltár, és ez az oltárhoz ment el Salamon, és mutatott be áldozatot, egészen égő áldozatot az Úrnak. Az egészen égő áldozat mértékét most nem érdemes nagyon szemügyre vennünk, mert királyi módon egy hatalmas és pazarlónak tűnő valami volt. Ez legfeljebb annyit őrizzünk meg a gondolatainkban, hogy királyi módon, nem éppen elégséges módon, hanem akár túlzó módon is, ahogy egyébként Isten fordul felé, aki telimarokkal adja az áldást. A magvető példázatában is erről szól Jézus, hogy oda is szór magot, ahová ami emberi elképzelésünk szerint nem lenne értelme, vagyis nincs közöttünk olyan személy, aki élete során ne találkozna Isten üzenetének áldott voltával, és a lehetőség ne állna fenn arra, hogy ő bennünk életre kelti a szent igét, a gondolatot. Szóval ide ment el Gibeonba Salamon, nagy áldozatot mutatott be az Úrnak, mert enélkül nem tudta elkezdeni az ő szolgálatát. Nem saját magáról készített lenyűgöző, majdnem azt mondtam portréfilmet, hát akkor ez nem volt még, de akkor is azért megtalálták a módját, hogy hogyan lehessen dicsőíteni az első vezetőember, és nem az ő külön rokonságát és egyebeket gyűjtötte maga köré, megajándékozva őket mindenféle földi jóval, hanem elvonult csendben Isten elé, és eközben lepte meg őt az álom. Az álom, ami talán kicsit többet jelent, mint hogy elaludtunk és valamit láttunk eközben, hanem az álom, mint az ő egész életének a nagy álma álljon itt most előttünk. És azért mondtam az elején, hogy mindannyiunknak van egy álmunk, van egy elképzelésünk, És az a jó, hogyha ez az álom valahogy találkozik Istennek velünk kapcsolatos álmával. Mert Istennek is van velünk kapcsolatban álma, amit szeretne, ha valóra válna. Nos, kérd, amit akarsz, mondja az Isten, hogy adjak neked, és vár az Úr. Isten megszólított minket, van, aki csak az utolsó pillanatokban döbben rá, hogy mit várt tőle az Úr, és hadd mondjam most azt, hogy az sem hiába való időszak, pillanat, mert lehet az utolsó lépéseken is megérteni Istennek a szándékát. Van, akinek ez az élete feláldozását jelentette. Gondoljunk akár csak Nagy Imrére, akinek most akarják elcipelni a szobrát parlament közeléből, de olyan sok minden történt az ő életében, mégis az utolsó pillanatokban értette meg, hogy több az igazság melletti kiállás, mint az életért való kétségbe esett kapaszkodás. Szóval az utolsó lépéseken is lehet jó döntéseket hozni. Istennek van egy álma veled, és te is álmodhatsz, és találkozhatsz ebben az álomban vele. Hát mit válaszol ez a király? Az első gondolata a hitvallás és a hála. És ezt megtanulhatjuk tőle. Azt mondja Istennek, te nagy irgalmasságot cselekedtél az én atyámmal, Dáviddal, és helyette engem királlyá tettél. Nekem külön az is tetszik, hogy nem saját magával kezdi ezt a hálaimát. Nem gondolja azt, hogy mindent el kell takarítani, ami korábban történt, és mondjuk vissza kell mennie 70 vagy még több évet ahhoz, hogy ő mondhassa meg, hogy hogyan kellett volna a történelemnek folytatódnia. Nem mondja azt, hogy apám egy semmi, vagy nem mondja azt, amit majd fia fog sajnos mondani, hogy az én kis ujjam erősebb, mint apám dereka, hanem alázattal el tudja fogadni, hogy nem vele kezdődött a történelem, nem vele kezdődött az ige, nem vele kezdődött Istennek e világ felé kinyújtott keze, kezének munkája, hanem olyanok vállára áll, akik talán nagyobbak voltak, mint ő, de mégis most nem ők uralkodnak, most nem az ő életük határozza meg a mindennapokat, és ez alázat kell, hogy lássam azt, hogy valamit folytathatok, amit mások jól kezdtek el. Nem zárul le ezen a földön semmi örökké, az a jó, ha tovább építhetjük azt, ami jó, és ugyanezt gondolom a mi kedves halottunk Holai Györgyről is, hogy ugye van mit folytatni az ő életében, az ő életformájában, az ő életszeretetében, vagy akár a művészetében is. Nagy irgalmasságot cselekedtél az én atyámmal, hálát adok azért, amit ők elértek, és megköszönöm, hogy te tettél engem királlyá. Vagyis annak a felismerése, hogy ez nem az én gátlástalanságom, nem az én ügyes lavírozásom, amelyel addig csűrtem, csavartam a törvényeket, és furtam, faragtam rajtuk, amíg lehetetlenné vált, hogy bárki másra Isten a szemét rá vethesse. Csapdát állítottam még az Istennek is, és nem tehet más, mint hogy engem támogat a hatalomnak a gyakorlásában, nem ezt mondja, hanem hogy te tettél engem királlyá, és ebben nem csak az alázat, a hitvallás, és, hanem a szerénység és a hála is megjelenik. Ugyanez a kis szöveg majdnem szó szerint megtalálható Királyok első könyvének a harmadik részében is, és ott egy kedves ellentét tapasztalható. Azt mondja Salamon, aki ekkor körülbelül 20 éves lehetett, hogy én egy kis gyerek vagyok még csak, és ezt a te nagy népedet hogyan tudnám jól kormányozni. Én kicsi, a feladat nagy, és belátom, hogy az én erőm, az én képességeim nem elégségesek ahhoz, hogy ezt a feladatot jól ellássam. És ez az, ami miatt akkor mit is kérek most tőled, Uram, amikor erre lehetőségem van? Bölcsességet kérek, és tudományt. És ez a bölcsesség nem azonos a hatalom gyakorlásának a bölcsességével. Nem arról van szó, hogy Mahia Velvitől kezdve Mussolini át, vagy mindenkinek a kormányzással kapcsolatban, bocsánat, ezek nem éltek még, akkor elnézést kérek, de ilyet szoktak csinálni. Friss, gátlástalan vezetők, hogy áttanulmányozzák mindenkinek a módszereit, és megpróbálják elkerülni azokat a buktatókat, amelyekbe beleestek a korábbiak, és azt gondolják, hogy az ő hatalmuk teljhatalom lesz. Nem ebben van a bölcsesség, nem a kormányzás rafinált módjaiban van a bölcsesség, hanem, mint mondtam, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Annak a felismerése, hogy én kicsi, én halandó, én ideiglenes, én x-kortól x időig uralkodom, vagy végzem a feladatomat, és akarom jól végezni, és utána úgyis kiveszi Isten a kezemből. Adj nekem erre az időre belátást, erőt arra, hogy rád figyeljek, hogy soha le ne térjek erről az útról, hogy ne kössek rossz kompromisszumokat, szövetségeket, rövid távú szövetségeket, hanem minden döntésemben legyen ott a te messzire látó terved. Hadd legyek én a te akaratodnak, a te elképzelésednek az eszköze, és ez nem kell királynak lenni. Ehhez elégséges az, hogy valaki az életét most kezdje, mint ez a kedves fiatal pár, akiket tegnap este áldottam meg az ő házasságukban, és egy kicsit erről is beszéltem nekik, hogy ilyen nagy dolog, ami most kezdődik, ilyen nagy és szent dolog, hogy közös útra indulnak el, közös célok. A Rút könyvének egy szakasza volt, a textusunk, ahová te mégy, oda megyek. És egy kicsit erről beszéltem, hogy mit jelent felismerni, hogy az én saját útjaim helyett most egy kicsit ahhoz kell igazítanom a lépteimet, aki szintén célok felé tart, és milyen nagyszerű dolog lesz, ha ők közösen folytathatnak egy utat, egy Istennek tetsző utat, és nem az lesz benne a döntő, hogy egyik vagy másik mit akar az ő társával szemben érvényesíteni. Szóval, Uram, nem akarom veled szemben érvényesíteni az akaratomat, és nem akarlak arra kényszeríteni, hogy ahhoz adj nekem erőt, kegyelmet, hogy én véghez vigyem, amit én akarok, hanem mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Felismerni Isten szándékát, nem a saját sikereimben gondolkodni, mert aki meg akarja tartani az életét, elveszti, és aki elveszti, én értem, azt találja meg igazán. Mit mond még? Hogy segíts választani jó és rossz között. Milyen nehéz dolog ez, milyen egyszerűnek tűnik, de a világ nem fekete és fehér, van nagyon sokszor úgy, hogy a kellemetlenebb és nehezebb, és nekünk pillanatilag hátrányt jelentő dolgokban kell Isten jó akaratát felismernünk. Adj nekem erőt ahhoz, hogy soha ne tévesszenek meg a körülmények, hanem mindig tudjam választani azt, amiért te akaratod, függetlenül attól, hogy nekem pillanatilag az megéri-e vagy nem. És Isten azt mondja, hogy mivel bölcsességet kértél, megkapod, jól kértél. És megemlíti még azt is, amit nem kért Salamon, pedig nagy isteni csapda ez. Mert biztos, hogy a következetes Isten megadta volna a gazdagságot is, csak vajon lette volna ezen áldás. Nem kérted a gazdagságot, mondja. Nem kérted a tisztességet, mit meg nem tenne sok ember. Azért ilyen kevés dolog elégnek tűnik ahhoz, hogy valakit bámuljanak, és követői legyenek. Én látom, hogy mennyi ezer követője van egy-egy embernek, aki hát legfeljebb a fitness szalonokat járja, de nem kértél tisztességet sem, és megint csak fontos dolog, nem kérted gyűlölőidnek lelkét. Ki az, aki ne tévedt volna már időnként erre az ösvényre, esetleg sugalva az Úrnak, hogy hogyan kellene kivonni a forgalomból azokat, akik neki bosszúságot és hátrányt jelentenek. Nem kérted azok idő előtti halálát gyűlölőidnek lelkét, hanem tűrtél, elfogadtad, hogy Isten azon keresztül is formál téged, és végezetül pedig nem kértél hosszú életet. Mert vajon a hosszú életé az áldás az is, vagy az, hogy közben megértsük Istennek az akaratát, és akár rövid, akár hosszú. Boldog az, aki hosszú élet alatt sem felejti el, hogy mire hívta előtt Isten. És ezért ünnepeljük most Gyuri bácsit is, vagy Icas nénit, akiknek hosszú időt adott az Úr, és eközben végig megmaradtak azon az úton, amit Isten nekik kijelölt, de van, akinek csak napokat vagy éveket ad erre az Úr. Boldog az, aki elsősorban a bölcsességet, az Isten szerint való bölcsességet, és Istennek az értékeit kéri a mulandó földi dolgok helyett. Áldjon meg bennünket is az Úr, nyitott szemmel, halló füllel, engedelmes szívvel munkálkodjunk vele együtt, és fogadjuk el azt az áldást, amit mindenek felett ad. Történetnek van egy ilyen happy end-szerű vége, hogy Isten azt mondja, hogy amit nem kértél, azt is megadom. Igen, a bölcs embernek akár a gazdagság is lehet áldás, mert tudja, hogy mit kezdjen vele. A bölcs embernek lehet a tisztesség is áldás, mert nem szédül meg tőle. A bölcs embernek megadathatik, hogy határozott legyen gyűlölőivel szembe, és hogy ezt hosszan gyakorolja, ha Istennek ez az akarata. Áldjon meg bennünket az Úr. Amen.